Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Szent lélekben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk hozzánk szóló igéjét úgy, ahogy megvan írva Máté evangéliumának 5. fejezetében. Máté evangéliuma 5. fejezetének 27. versétől a 32. verséig bezárólag, amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. A megnevezett szakaszból Máté evangéliumának 5. fejezetéből, a 27. verstől, a 32. versig bezárólag így szól hozzánk Isten igéje. Ezt mondja Jézus. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követel szívében vele. Ha a jobb szemed visz bűnre, vájd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész testedet vetik a gehennára. Ha pedig jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, mert jobb neked, ha egy vész el tagjaid közül, mintha egész testedet vetik a gehennára. Megmondatott ez is, aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, paráznaság esetét kivéve, az házasságtörővé teszi őt, és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, házasságtörést követel. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, Jézusunk, nagyon sok gondolat van bennünk, amit Te mondtál, amit Te megfogalmaztál, az evangélium, az örömhír. És ezért jöttünk ide, mert örömhírt szeretnénk hallani, életünk terheit, életünk kétségeit és kérdéseit hoztuk eléd. Mindenhonnan, minden élethelyzetből, a legkülönbözőbb féli emberként állunk meg előtted itt most. És szeretnénk hálát adni, mert te valóban evangélium vagy, mert te valóban örömhír vagy. De kemények a szavak, Urunk, keményeket mondtál, nehezen érthető és nehezen követhető, nehezen bevehető dolgokat, hogy ez mégis evangélium számunkra, az egyedül azért van, mert te vagy a kegyelem. Kérlek hát, hogy ezen az Isten tiszteleten is legyél így itt jelen közöttünk, nyisd meg a szívünket, bátoríts, biztos, hogy tudjuk elfogadni a te kezedből akaratodat, és tudjuk elfogadni az utat, és tudjuk elfogadni az igazságodat, hogy el tudjuk fogadni az életedet, és ezzel együtt megnyerjük a miénket. Nyisd meg az ige hirdetőjének, hallgatójának, befogadójának és megtartójának szívét. Jézus Krisztus nevében kérlek, hallgass meg. Amen. A 246. dicséretünknek a 4. versével készüljünk Isten igéjére. 246. dicséretünk 4. versét énekeljük. Ó Szentlélek, kérünk tégedet, bátorítsad a mi szívünket. Bye.
vigasztalj meg minket, s igazgass minket, hogy halván megérthessük te szent ígédet, hidd bességünket.
Istennek igéje, amelynek alapján a már felolvasott ige szakasszal egybehangzóan az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva van Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a Korintus beliekhez írott első levél 15. fejezetének 56., 57. és 58. verseiben, eképpen. A halál fullánkja a bűn ereje pedig a törvény. De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, búzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Amen. Kedves testvérek, a felolvasott ige szakaszok közül mindegyik valamilyen módon kapcsolódik vagy az évhez, vagy a naphoz, valamelyik bibliolvasó kalóz, vagy valamelyik bibliolvasó fonal szerint. Ez azért érdekes, mert minden, hogyha összekapcsolódik bennünk, összekapcsolódhat az életünkben, akkor egy egészen más, talán egyedül vagy külön-külön olvasott jelentéstartalmal bővül, vagy amit, hogyha magában olvasnánk egy igeszakaszt, nem vennénk észre, nem lennénk ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, nem találnánk újabb isteni kijelentést egy-egy ige alatt. De nézzük meg a Máté evangéliuma, amit lekcióban, olvasmányban olvastam, az a református bibliolvasó kalózunk szerinti újszövetségi igeszakasz. A Korintusi levél 15. fejezetének 58. verse az a református bibliolvasó kalózunknak az éves vezérigéje, tehát ezt az egész évre ajánlva adja az Isten a református testvéreknek, a református gyülekezeteknek a bibliolvasó kalóz által. És egy másik igét is szeretnék felolvasni, ami azért fontos, mert 70. vasárnap van, ugye közeledünk a böjthöz, 70. majd 60. 50. vasárnap jön, és aztán jön a böjt első vasárnapja. Ez majd ugye úrvacsorával készülő böjtre és böjt és a húsvéti időszak közötti elcsendesedésre készülő alkalomhoz lassan-lassan közeledünk, és itt a Dániel könyvének egyik passzusa van a 9. fejezet 18. versében. Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Nem a magunk igaz tettei, hanem a te irgalmad. Máté evangéliumában azt mondja Jézus, hogy megvan írva, hallottátok, és idézi a törvényt, 2 Mózes 20, 14, vagy 5 Mózes 5, 18, ne paráználkodj, ugye a 10 parancsolatnak a 7. parancsolata, és aztán ezeket a törvényeket még mélyíti, és ezt úgy szoktuk nevezni, hogyha teológiázunk, vagy teológiát művelünk, hogy a radikalizálás, amit Jézus ebben a passzusban tesz, a törvény radikalizálását végzi. Még mélyebbre, még gyökeresebben próbálja a törvényt és annak hatását az életünkre interpretálni, az életünkre alkalmazni. Ugye azt is mondja, hogy aki elbocsátja feleségét, adjon neki vállólevelet, ez egy engedmény, 5 Mózes 24-ben olvasunk róla, aztán később ugye ez kérdésként is felmerül, Máté evangéliumában és Márk evangéliumában is megkérdezik tőle, hogy hát akkor ugye kinek a felesége, meg hogy Mózes azt mondta, hogy adjon vállólevelet, aki el akar engedni, és akkor ez hogy is van, és Jézus megmondja, magyarázza az írástudóknak, hogy hát a ti szívetek keménysége miatt, furcsa, az ember szíve keménysége miatt Isten a mózesi törvényben engedményt tesz. De ő azt mondja, hogy nem lehet. Szóval a bűn jelenlétét az életünkben Jézus úgy emeli ki, hogy a törvényt mélyíti, a törvényt szigorúbbá teszi. A törvény értelmezését nem pusztán a cselekedetekre alkalmazza, mert ugye milyen az a törvény, amely a cselekedeteket bünteti. Valaki felemeli a kezét, és azt lehet fenyegetésnek venni, de mivel nem ütött meg senkit, ezért vélelmezni lehet, hogy meg akart, de nem tudott meg, nem tudja a büntető törvénykönyv ezt értelmezni, hogy vajon mit akart csinálni. Azt nem lehet büntetni, amit akart az ember. Szóval Jézus azonban azt mondja, hogy nem így van ez. A törvény nem pusztán a külsőségeket próbálja szabályozni, és a törvény nem is szabályzó helyzet, szabályzó eszköz. A törvény valami egészen más. Nagyon komoly összefüggése van bizony-bizony azzal az állapottal, amiben vagyunk. Ez pedig a bűn. Kicsit, hogy oldjam a dolgot, mert nem akarok én itt bűnprédikációt tartani, különösen azért nem, mert azt elsősorban magamnak kéne, meg is szoktam tartani a tükör előtt mondani. Van egy érdekes történetem ezzel kapcsolatban, ugye a bűn meg a bűnbánat. Ezt már mondtam párszor, aki ismeri, az nyugodtan újra feleleveníteti, vagy hogy milyen körülmények között mondtam. Volt egy barátom teológián, a debreceni teológián mi nem csak kollégiumba jártunk, nem csak kollégiumba laktunk, hanem voltak, akik albérletbe laktak, de volt olyan is, aki úgynevezett externátusba lakott. Nem tudom, hogy tetszenek-e tudni, hogy mi az, hogy externátus. Ugye az internátus, az mindenkinek ismerős, az a kollégium. Az internátus, ami belül van az épületen belül, az egy kollégium. Az externátus az volt, amikor a kollégiumnak voltak lakásai, saját tulajdonban lévő, egyházi tulajdonban lévő lakások, és a diákok ebben a külső lakásokban laktak úgy, mintha kollégiumban laktak volna. Tehát az externátusban Nándor barátom és az egyik lakótársa készült az éppen aktuális úrvacsorai istentiszteletre, ami a teológián belül volt. Úrvacsorás istentisztelet, téli könyörgés alkalmával felöltöztek, és hát nem csak a külsőségekben próbáltak készülni, hanem belsőségekben is, ahogy illik. Leültek, énekeltek néhány zsoltárt, és imádkoztak, és megvallották a bűneiket úgy, ahogy az kell. Tehát bűnvallást tartottak, és kérték a bűneikre Isten bocsánatát. Ez úgy egy teljes felkészülés, és elmesélése szerint, ez mindig bennem van, elmesélése szerint tényleg olyan őszinte volt az a légkör. Valahol úgy éreztek, hogy most aztán, mert hát diákok, fiatalok voltunk még, akkor kerültünk a gimnáziumból, nem nagyon értettük mi azt, hogy ez hogy működik, de ez az egész, ez jó volt. És elindultak ketten, szépen felöltözve, öltönyben, nyakkendőben a teológiára, úrvacsorás istentiszteletre. És az úton, ahogy mentek, a Darabos utcán végig, ez a neve az utcának, jött velük szembe egy, hát nyár volt, egy lengén felöltözött miniszoknyás hölgy. És ahogy elment mellettük, a két teológus testvérem így szépen utána fordult. Megnézték, aztán összenéztek, és az egyikük azt mondta, puff neki bűnbánat.
és megtörve és üresen elindultak tovább az úrvacsora vételre. Szóval hol van ennek a helye? Hol tudjuk ezt megtalálni? Egyetlen egy dolgot azért a Máté evangéliumával kapcsolatban jegyezzünk meg, Jézus nem arra akar ebben a szakaszban bíztatni bennünket, hogy vagdossuk le a kezeinket, hogy váljuk ki a szemeinket, mert ugye radikálisan majdnem azt mondaná az ember, hogy na, hát akkor, ugye, hogyha ha most akkor az lenne a következő lépés, hogy bemegy a, mert ugye csak nem áll neki saját maga, hanem bemegy a kórházba, és azt kéri az orvost, hogy műtsék ki legalább az egyik szemét, mert ez vitte a bűnre. Vagy nem is alkalmazunk olyan radikális dolgokat, mint az iszlám szokott, vagy tud, mert erről tudunk interneten, hogy karddal levágjuk a jobb kezünket, mert éppen az vitt bennünket bűnre. De mégis nézzük meg, hogy akkor miért radikális ez? Miről van szó a bűnnel kapcsolatban? A bűn az a legfontosabb megfogalmazása állapot. A bűn az mindig egy állapot. És ahogy a tékozló fiú történetét egy évvel körülbelül, hogyha emlékeztek rá, átvettük, a tékozló fiú történetében nyilvánvalóan látszik, hogy milyen ez az állapot. Ezt úgy fogalmazhatjuk meg legpontosabban, mondhatnánk azt is, hogy az Isten nélküliség állapota, de ez még nem teljesen igaz, mert az ördög is hiszi, hogy van Isten, tehát sokan tudják, hogy van Isten. És a tékozló fiú történetében is nyilvánvalóan látszik, hogy tudják, hogy van apjuk, az idősebbik fiú is tudja, hogy van apja, sőt, engedelmeskedik is az apjának. És mégis mind a ketten ebben az állapotban vannak, amit leginkább úgy tudok megfogalmazni, hogy elveszettség állapota. Az elveszett állapot. Mert ugye előtte Jézus mondja a példázatot az elveszett drachmáról. És többször halljuk, hogy az elveszett juh, amikor utána megy a pásztor. Hát a bűn az elveszettség állapota, egy olyan állapot, amiben elveszettek vagyunk. És ahogy az egész keresztény teológia és az egész Biblia, különösképpen az Új Szövetség sugaranként koncentrál erre az egyetlen egy tényre, hogy a világ maga elveszett. A tékozló fiú példázatában nézzünk egy kicsit vissza, hogy jobban felismerjük magunknak ismétlésképpen egy picit a dolgot. A fiatalabbik fiú, az ugye elmegy otthonról, lázad. És azt olvassuk, hogy ő hamar felismeri azt, hogy elveszett. Miért? A törvény miatt. Mert ő direkte nem tartja be a törvényt. Ő direkt ellenszegül az apja gondolatának, akaratának, nem maradott a családi házban, halottnak akarja látni az apját, hiszen örökséget kér, és elmegy, és a végén olyan életvitelt folytat, aminek a vége a disznók vájújához vezeti, ugye, ami a törvény szerint tisztátalan állatnak az eledelét is megenné. Hogy jut odáig? Úgy, hogy szépen lassan elindul. Elkezdi valahol ott, hogy ez engem nem érdekel. Ez biztos nem jó. Az atyám házában lakni nem jó. Valahol máshol jobb. Az a fajta életvitel, ami önmegvalósítást, önmenedzsmentet, karriert ígér, vagy akar magának, vagy bármilyen lelki vonalon azt mondja, hogy te valósítsd meg önmagadat, az így indul. Jó ez, jó lesz az. Sikeres is talán egy ideig. Sőt, nagyon sikeres, hiszen barátai vannak. Dorbézol. Azt írja vagy a Lukács, hogy elverte a vagyonát, de addig jó volt, ameddig elverte, addig jól érezte magát. körbevették azok, akik ugyanígy szerették ezt az életvitelt, és parázna nőkkel is mulattatta az időt, azt az idősebbik fiú mondja, amikor visszajön. Ez kellemes. Aztán kezdődik ennek a visszaütése. Nincs már pénz, aztán nincs barát, aztán nincs munka, aztán nincs élvezet. Aztán van munka, de rossz, még rosszabb, és végül a disznók vájjához jut, és rájön arra, hogy elveszett. És vissza tud térni. Az idősebbik fiú példája egy picit nehezebb. Ő nem ismeri fel. És hogyha emlékeztek ezzel, sokkal többet foglalkoztunk. Mert ennek egy nagyon erős avers háttere van, ugyanis önigazolást gyártunk, önigazolással próbáljuk meg az elveszettségünk állapotát igazolni, vagy eltüntetni. És Istent állítjuk magunk bálványává, vagy magunk leszünk Istenként bálványok. Tehát kivetítjük az Istent, Istenre magunkat. Ő azt mondja, hogy ő betart minden törvényt. Ő azt mondja, hogy ő követi az Isten parancsolatait, pontosabban az Atya akaratát. Követi, megteszi. Ugye mondtuk, hogy nagyon sok keresztény ember tényleg igyekszik keresztény ember lenni. Már olyan értelemben, hogy lehető legjobban kerülni mindenféle bűnt. A lehető legjobban kerülni mindenféle rosszat. Törekszünk arra, hogy jók legyünk. Mi legyünk jók. És mi érdemeket szerezzünk, de itt megint rólunk van szó, és addig, ameddig fel nem ismeri a teremtmény, hogy az egész teremtettségben nem lehet a teremtmény a középpontban, főleg a teremtmény csúcsának, aki arra van teremtve, hogy dicsőítsen, és a dicsőítésnek a célja nem lehet önmaga, mert akkor célt téveszt, és hogyha valami célt téveszt, akkor vége van. Ha egy vonat egy másik vágányra megy, nem arra, amerre mennie kell, akkor egy ideig megy, de aztán vége van. Baj történik. És ő úgy gondolja, hogy az Isten dicsőítés az nem abban nyilvánul meg, hogy az Istent szeretem és az akaratát és az egész érzését és az egész gondolatát magamban helyre teszem, hanem azt gondolja, hogy én, mint az idősebbik fiú, én jól teszem a dolgokat. Én vagyok a dicső, mert én jól szolgálom az Istent. Hát ez is elveszettség állapota, és itt igaz a Róma 3.23, amikor azt mondja Pál, hogy mindenki vétkezett. Nincs kivétel. 70-ed vasárnap van, és azt mondja Dániel, hogy nem a magunk igazában bízunk, hanem a te kegyelmedben. Mindenki vétkezett, és erre próbál Jézus rámutatni. Mindenki vétkezik. Mert azért radikalizálja Jézus a törvényt, azért mélyíti egészen a szívünk belsejéig, a gondolatáig. Miért? Nézzük meg, a bűn, mint állapot, az eleinte nem észrevehető, olyan, mintha állnánk egy csúcson, ami jéggel van borítva, és valahová mennünk kell, érezzük, hogy mennünk kell valahová, talán fölfelé szeretnénk menni, és hogy lépünk, elkezdünk csúszni. Eleinte nem tűnik föl, hogy mennyire veszélyes ez a csúszás. Aztán, amikor feltűnik, hogy mennyire gyorsan is megyünk lefelé, mennyire gyorsan is távolodunk az igazságtól, távolodunk a szeretettől, távolodunk a békétől, összefoglalva, mennyire távolodunk az Istentől, akkor már nem tudunk megállni, és a végén ott van, a végén ott a lejtő, amikor már abszolút nem lehet a katasztrófát elkerülni, nekünk egyedül az Isten tud megállítani. Egyedül az Isten tud megfogni. különleges csodákkal sokszor tapasztaltam élettörténeteket, hallottam és mondták, hogy én már itt nem tudtam volna mit kezdeni. És akkor megállított az Isten. Nem én, az Isten. Következményei persze voltak. A drogból nehéz kijönni. Vagy amikor az ember már mindent elrontott maga körül. Amikor a család szét van törve. Amikor a munkahely oda van. Amikor a gyermek már nem tiszteli a szüleit. Amikor már a szülő kitagadta a gyereket. Akkor már nehéz valamit helyrehozni. Emberileg lehetetlen. Valójában tényleg az. De ami az embernél lehetetlen, mondja Jézus, az Istennél lehetséges. Ezt akarja Isten a szemünkkel, mind a kettővel, a valóságossal és a lelki szemünkkel megláttatni. Nézzétek, ismerjétek fel, lejtőn, mikor, hol vagytok, vagy elindultatok, vagy nem, hol álltok éppen. Nézd, látod? Puf, neki bűnbánat. Ugye, vicc. De elég csak egy tekintet. Abból nincsen semmi baj, ugye? Csak egy tekintet. Csak megnézem jól. Aztán összeakad a szemünk. Ugye? Ezzel sincsen semmi baj. Hát miért ne lehetne egymás szemébe nézni? Aztán egy kicsit közelebb megyünk egymáshoz. Aztán közös dolgokat csinálunk. Aztán megérintjük egymást. Megöleljük egymást. Aztán már azt látjuk, hogy nem baj, ez már nem jó, de úgyse tudja meg senki. És aztán kész a tragédia. Széttört családok, amelyeket nagyon nehéz összerakni. Nem lehetetlen. Ezt azért hadd tegyem oda hozzá, rögtön. Nem lehetetlen. Én többször tapasztaltam sok-sok ember életében, hogy abszolút nem lehetetlen. Aztán ott a kezed. Magam életében hányszor tapasztaltam. Csak egy apróság. Ez csak egy apróság. Ez csak két apróság. Ez csak egy olyan dolog, amit jótékonyságból csinál az ember. Kurzustárban könyveket árultam a teológián is, és figyelj, elviszem, majd kifizetem. Jó. Nem fizeti ki. Jó. Írjuk le reprezentációs példánynak. Még nem is annyira nagy bűn. Mert miért ne? Odaadtuk valakinek ajándékba. Aztán egyre több és több. Kinek az életében nincs ilyen? Ezt még belefér. Ezt még más is megtenné. Ez még olyan is, mintha az enyém is lenne. Ez már nem az enyém, de úgyse tudja az, akié. Ezt már tudja az, akié, de valahogy eltitkoljuk. Ezt a picit nem vallom be. Ezt a kicsit többet még nem vallhatom be. Ezt a nagyon nagyot, ezt már majd valahogy megoldjuk. És a végén nincs megállás. A kezed. És Jézus még tovább megy. Tudjátok, ez olyan gondolat. A gondolat. Azt gondolom a másikról, hogy de jobb lenne, ha nem lenne. Ugye Káin és Ábel. Csak egy gondolat. Mennyivel könnyebb lenne az életem, ha nem lenne. Aztán mondom. Aztán teszem. És azt mondja Jakab apostol a levelében, hogy is van ez? Mert mindenki saját, Jakab 1.14, mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésre, aztán a kívánság megfogalma bűnszül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Nem kell feltétlenül valóságos halálra gondolni, de higgyétek el, jobb sokszor, mint a lélek halála. Nemrég ugye beszámoló volt az elmúlt alkalmakon az ökumenikus imahéten egyik lelkész testvérem pont a tegnapi alkalomkor mondta, hogy beszélt kopt keresztényekkel, akiknek a gyermekeit, a fiait az iszlám állam katonái 30-valahányat lefejeztek, mert a hitüket nem tagadták meg. És a beszámoló tragikusan, de gyönyörűen mondták, hogy ettől az ő hitük nem változott meg. Nem tudom, hogy itt nálunk ez hogy működne. Nem tudom magamról, hogy én mennyire tudnám nem megtagadni ezt az egészet, hogyha azt mondaná valaki, hogy akkor itt a kard, és itt az életed. De higgyétek el, hogy ez még mindig nem a legszörnyűbb, mert ők megerősödött hitben, gyászban mentek tovább, mert mit számít is az embernek, ha az egész világot megnyeri, de ha a lelkében kárt vall, az baj. És itt a lélek haláláról beszél Jakab. A kívánság megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Halál fullán ki a bűn, ahogy olvastuk az igényben, 1 Korintus 15, a bűn ereje pedig a törvény. Mit tegyünk hát? Mi legyen? Elindultunk a lejtőn. Van olyan, amire úgy gondol az ember, hogy itt már valami segítség kellene. De nagyon jó helyen vagyunk, mert itt van a segítség. Itt van a segítség. Nem azért, mert itt van egy nagy templomi gyülekezeti ház, nem azért, mert ez olyan szép vagy, mert itt van egy óriási, hatalmas nagy templom, nem azért, mert itt vagyok én, vagy itt vannak a presbiterek, hanem azért, mert itt van Jézus Krisztus. Itt van Jézus. És ő tud segíteni. Ő mondja, hogy vigyázz, de azért, hogy lássa meg az ember azt, amit a János evangéliumában mond, a János 3:16-17. Úgy szerette Isten a világot, ezt a világot, ezt a lejtőn, különböző helyzetekben, a lejtő különböző pontján élő és csúszó embereket lefelé, úgy szerette, hogy oda tett valakit, aki nem csúszik a lejtőn. Nem lefelé megy, hanem fölfelé megy. És ezt a lejtőt úgy hívják, hogy Golgota. Ő fölfelé megy, és mindenki, aki belekapaszkodik ebben a világban, elindulhat fölfelé. Ő fölemeltetett. Azt mondta János evangélium, hogy azért jöttem, hogy ha, mint Mózes idejében a részkígyót fölemelik, fölemeltetem. Ugye a Mózes idejében a részkígyó miért volt odatéve? Jöttek a viperák, a kígyók, és megmarták az izraelitákat, akik eltáboroztak egy völgyben. De aki rátekintett a kígyóra, amit feltettek egy póznára, az megmenekült. Figyelj, halálos méreg van a szervezetedben. Annak, akit megmar egy ilyen kígyó. Gyakorlatilag halott. És nem történik más, csak föltekint. És nem hal meg. János evangéliumában azt mondja, mert Isten nem azért küldte a fiút, János 3:17, a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Üdvözíteni akar. Üdvözíteni. Ez egy fontos szó. Nem nagyon tudjuk mindig az értelmét. Sokszor arra gondolunk, hogy majd lesz, ahogy a dal mondja, lesz ott fenn egy ország, amit nem ronthatunk el. De az üdvösség nem csak ennyit jelent. Az üdvösség sokkal többet. Az üdvösségnek birtokosa vagy. Ez azt jelenti, hogy a tiéd. Ha megragadtad azt, aki nem lefelé megy a lejtőn, hanem fölfelé megy a keresztre, akkor ott két dolog van, lesz egy kereszted, mert odamész. Tehát neked Ugyanúgy Krisztoforosznak kell lenni, Krisztus hordozónak, kereszt hordozónak. Mindenki vegye fel a saját keresztjét, és kövessen engem. Van kereszted, tudnod kell, hogy lesz mindig is. Ha most éppen nem tudod, akkor majd rájössz, hogy van kereszted, amit hordozol, de nem egyedül. Mert lesz valaki, aki ott van melletted, és hordozza veled együtt a te keresztedet, és a világ összes bűnének a keresztjét. Sokszor arra gondolunk, hogy ő már olyan bűnös, hogy rajta már az Isten se segíthet. Nem igaz. Segíthet. Talán csak bele kell egy kicsit halnia. Pál apostol azt mondja, hogy ha vele együtt meghaltunk, vele együtt támadunk fel. Isten azért küldte a világba a fiút, hogy üdvözüljön a világ általa. Felismerted? Fel kell ismerni, azért van ez a mai nap, ez a 70. vasárnap, és azért van minden egyes napunk. De abban a pillanatban, amikor valami történik körülötted, amiből észreveszed azt, hogy ez egy részlete az elveszettségnek. Távolodsz, akkor ragad meg és közeledj. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Néha vannak olyan pillanatok, amikor már nem tudja az ember, hogy mit tegyen. Hiába ismeri fel, hiába látja meg. Néha vannak olyan pillanatok, amikor nagyon nehéz felismerni, mert úgy gondoljuk, hogy mindent jól csináltunk, és jól is fogunk. Ez egy két szélsőség. Volt olyan ismerősöm, aki napokig nem tett mást, csak imádkozott, járt körbe, mint egy őrült, és csak annyit mondott, hogy Jézus, 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 segíts, mert már nem tudta, hogy mit tegyen. Hiszen önmaga erejéből, abból, amiben volt, kiszabadulni nem tudott. Volt olyan ismerősöm, aki bevallotta, hogy évtizedeken keresztül ő úgy gondolta, hogy gyakorlatilag már itt a Földön azért van mennyország, mert ő mindent jól csinál, és a többi ember az, aki bolond, és a többi ember az, aki bűnös és gonosz, és őt bántja, vagy ő elhordozza. Az is az elveszettség állapota. A legfontosabb dolog Jézusnál az, hogy a szívedben egy-egy pillanatot láss meg és ismerj föl. Ismerd föl a helyzetedet, és abban a pillanatban ragad meg a kinyújtott kezet. Ami azért mondtam, hogy jó, hogy itt vagyunk, mert itt van. Jézusban van itt. Az Istenben van itt. Ha ketten vagy hárman az én nevemben összejönnek, ott vagyok közöttük. Ezt ígérte a megváltó. Az a megváltó, aki nem csinált semmit. Semmi rosszat. Ő volt az egyetlen egy ember, akire bizonyíthatóan semmilyen bűnt nem bizonyítottak. Az, aki mindezek ellenére a legszörnyűbb kínhalállal halt meg, hogy ne mondhassa senki, se magára, se másra, hogy bűnös vagy akkor, hogyha Krisztus elvette ezt a bűnt, hogyha megszenvedett érte, és ha hittel ezt rá tudjuk helyezni. És akkor csodálatos utat készíthet nekünk. Nem tudom, hogy milyen irányú ez az út, nem is az én dolgom, hogy tudjam, hiszen ezt mindannyiunknak, magunknak kell meglátni. Más egy élethelyzet egy gyászban, más egy élethelyzet egy házasságban, más egy élethelyzet egy szülő-gyermek viszonyban, más egy élethelyzet egy felelős beosztásban, és más egy élethelyzet egy segítő beosztásban. De mindegyik egyféleképpen biztos, csodálatos lehet. Békés, nyugodt és boldog. Így legyen. Amen. válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, és a 225. dicséretünknek énekeljük el az első és második versét. Istenem, szeretnénk megvallani elveszettségünket. Szeretnénk megköszönni, hogy megláttattad velünk azt, hogy elveszettek vagyunk. Uram, én magam személy szerint szeretném megköszönni, hogy többször is megláttattad velem, és nem sajnáltad rám az időt. Úrunk, köszönjük, hogy ez mind azért van, hogy észrevegyük a kiutat. Meglássuk a kegyelmet. Meglássuk azt az utat, az egyedülit, ami valóban eredményre vezet. Úrunk, Te vagy az út, az igazság és az élet. Téged meglátni nagyon jó. Uram, én köszönöm, hogy olyan sokszor megláthatlak, és megláthattalak az életemben. És köszönöm azt, hogy vannak testvérek szerte a világban, több millióan, milliárdnyian, akik megláthattak téged. Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy a szemeink ezért vannak, és Te annyira óvod őket, és azt mondod, hogy odafent valókra figyeljünk rád, életünk minden egyes pontján. Szeretnénk eléd vinni életünk pontjait, mostaniakat. Szeretnénk, hogyha látnál minket, megfognál bennünket. Urunk, annyira jó, hogy bíztatsz minket. Minden elesettségünk, minden elveszettségünk ellenére azt mondod, hogy Te a diadalt adod nekünk. A diadalt Jézus Krisztus által. És arra bíztatsz, Urunk, hogy legyünk szilárdak. Arra bíztatsz, hogy rendíthetetlenek legyünk. Uram, annyira jó lenne rendíthetetlennek lenni, de ez csak veled megy, hiszen egyedül Te vagy rendíthetetlen. Uram, buzgolkodni is jó, és azt mondod, hogy buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában. De olyan nehéz buzgolkodni. Olyan nehéz tenni valamit, amit nem fizetnek meg, amiért talán nem jár elismerés. De Te bíztatsz. Bíztatsz, és köszönjük, hogy erősek lehetünk, köszönjük, hogy buzgolkodhatunk, és köszönjük, hogy azt is mondtad, hogy a fáradozásnak eredménye lesz. Hiszem, Uram, hogy lesz eredménye. Hiszem, Uram, hisszük, hogy az életünkben ott vagy, és áldásaiddal is jelen vagy. Kérlek, engedj így tovább menni erre a hétre bennünket. Jézus Krisztus nevében. Amen. Magunk csendjében egy rövid ideig imádkozzunk. Köszönöm, Uram, hogy Te meghallgatod a lelkünkből feltörő néma imádságokat is. Kérlek, vigasztald a gyászolókat, kérlek, vigasztald a betegágy mellett állókat, vagy a betegágyban fekvőket, erősítsd a lankat, kezeket, és kérlek, erősítsd gyülekezetünket, és imádkozz velünk, amikor a tőled tanult imádsággal fohászkodunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, készülve az áldásvételre, Isten tiszteltünk végén, énekeljük a 229. számú énekünket.
Királyunk,
énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.